Összhang. A Marosvásárhelyi Rádió életmód műsora. Szerkeszti Nagy Bodó Tibor. Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt. Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.
Tisztelettel köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió és az Összhang hallgatóit. Jó napot kívánok, a mikrofonnál a mai műsor szerkesztője, Nagy Bodó Szilárd. Egy párkapcsolat lezárása mindig fájdalmas. Lehet arra gondolni, hogy egy idő után úgyis megszűnnek, elfelejtődnek az érzések, de van valami, ami mindig velünk marad. Az adott kapcsolat emléke. Ez pedig lehetséges, hogy néha még feltépi a sebeket, vagy éppen olyan helyzetben ugrik be egy kép, egy emlék, amikor nem is gondolnánk rá. Sokan azt is elmondták már, hogy olyan emlékek jönnek néha szembe, amelyeknek véleményük szerint nem volt semmi jelentősége. Egyszer azonban mégis beugranak. Talán valójában van valami abban a közhelyben, hogy egy kapcsolat vége után időt kell adjunk magunknak. A kérdés az az, hogy mennyit. Témánk, amikor szakad a lélek is. Kedves hallgatók, önök is bekapcsolódhatnak a beszélgetésbe. Kérdéseiket, hozzászólásaikat várjuk a Marosvásárhelyi Rádió Összhang Facebook oldalon, valamint SMS-ben a 0740-274-165-ös telefonszámon. Továbbá bejelenteném, hogy a műsor honlapunkon online is hallgatható, valamint webkamerán keresztül nézhető is. Címünk marosvásárhelyiradio.ro. A stúdióban itt ül mellettem dr. Bak Miklósi Kinga, pszichológus, egyetemi tanár, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem tanárképző intézetének vezetője. Kinga, köszönjük, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és eljöttél az Összhangba. Szeretettel köszöntelek a Marosvásárhelyi Rádió mikrofonjai előtt.
Szép jó estét, te jó napotot kívántál, este van már, szia, köszönöm a meghívást, és örülök, hogy ismét meghívtál.
Nekem még nappal van, hiszen este 8 órától még folytatom a medicinába, de kanyarodjunk rá a mai témára, és kezdjük azzal, hogy minek a hatására érhet véget egy párkapcsolat.
Hűha, így elöljáróba annyit, hogy... ez nem lesz a receptek napja, tehát hogy semmiképp sem tudok, és nem is szeretnék egyértelmű válaszokat mondani ilyen komplex és nehéz kérdésekre, hogy mi lehet az oka, vagy hogy minek hatására történik egy ilyen, hát arról beszélhetünk. Nagyon sok oka lehet. Elsőre az emberek arra szoktak gondolni, hogy féltékenység, egy más ember kerül képbe, tehát hogy ezek a leggyakoribb sematikus válaszok. Én gyakran látom azt, és a szakmai tapasztalatom is sokszor azt bizonyítja, hogy gyakran a szakítás oka az egymás melletti elfejlődés. Hát, hogy már nem ugyanazt a nyelvet beszélik, már nem ugyanazzal hasonló értékrenddel bírnak, tehát hogy valahogy elfejlődnek egymás mellett az emberek. És persze ebből nagyon sok minden következik, nagyon sok minden jön.
És jönnek a sebek is, amelyek minden bizonnyal fájdalmasak, és azért egy darabig velünk maradnak, de milyen sebeket, milyen horzsolásokat, hegeket hagyhat egy szakítás?
Hát a szakítás módja hordozhat sebeket bennünk, annak a vehemenciája, az impulzivitása, akár a közönye, vagy a túl csendessége, tehát az előzmények mindenképpen meghatározzák a szakítást. És persze az is mérvadó, hogy mi hogyan bántjuk magunkat. Tehát ez egy dolog, hogy a másik akár akarattal vagy akaratán kívül bánt, de van úgy, hogy mi is gyakran bántjuk magunkat.
Hogy tudjuk magunkat bántani? Gondolom, hogy azért ez nem feltétlenül tudatos.
Nem képzelem, hogy tudatos. Hát például azzal, hogy nem veszünk tudomást róla, hogy hajkurásszuk őt, az emléket, nem tudunk leválni, megválni. És most nem szeretnék előre szaladni, mert úgy gondolom, hogy ezekre ki fogunk térni, de hogy ezek olyan manőverek, amik tagadásból, hárításból adódhatnak, és igen, bántjuk ki az ilyesmivel magunkat, bánthatjuk.
Behoztad a leválás fogalmát, és van egy ilyen mondás, valamelyest közhely is, viszont egy érdekes felvetés, hogyha két ember szakítás után barát tud maradni, akkor soha nem szerették egymást, vagy még mindig szeretik. Nyilván itt egy fiatalkori párkapcsolatra gondolok, nem pedig egy olyanra, ahol már házasság, esetleg gyermekek is voltak, hogy nyilván teljesen másképp kell, és azt hiszem használhatom a kell szót, viszonyuljunk az egykori partnerhez.
Tehát azt kérdezett, hogy lehet-e barátság egy párkapcsolat után? Hát alapvetően rögtön utána nem hiszem. Tehát, hogy mindenképpen kell egy időszak, amikor átvedlünk egy másik szerepbe, ez a szerep része, kell egy idő az elengedésre, a gyászra, a dolgok megemésztésére, és egy másik, a lelkünk egy másik igazságából, úgymond egy másik szerepből lehet újabb csápokat kiengedni a másik irányába, és hogyha ezt viszonozzák, akkor természetesen lehet barátság, és van így, hogy van, de hogy mindenképpen kell egy időszak, amikor megtörténik a leszakadás, a leválás, és ideje van az átalakulásnak.
És hát ez a nagy kérdés pont, hogy az idő, hiszen szerintem mindig van egy olyan fél, aki hosszabb ideig szenved, nem azért, mert szenvedni akar, hanem egyszerűen benne vannak az érzések, nehezebben történik, hosszabb időbe telik ez a leválás. Mit tudnál tanácsolni nekik, hogyan, miben keressenek fogódzókat?
Igen, ez az idő, ez egy nagyon erős faktor, különösen mostanában, amikor én azt hallom, hogy minden gyorsan szeretnénk megoldani, gyorsan szeretnénk kipipálni, legyünk túl rajta, és ez a szakítás nem egy ilyen történet, a szakítás tulajdonképpen gyász, és ezt nem lehet gyorsítani, vagy lassítottázva, a ritmusa, az üteme, és annak függvénye, hogy emészkedted, hogy közben mi történik veled, mit teszel magadért, nagyon-nagyon-nagyon sok dolgom múlik, de egyik legfontosabb, hogy ne siettessük. Tehát, hogy hagyjunk időt a leválásra, hagyjunk időt a gyászra. Hogyha ez hosszabb, akkor hosszabb. Tehát, hogy ennek nincs ideje. Tehát, hogy szakkönyvekben is gyakran látjuk, hogy egy év, vagy mit tudom én, fél év, vagy... Tehát, hogy nincsenek ilyenek. Van úgy, hogy mit tudom én, valakink elvesztése egy-két évbe telik, és valamikor ez hamarabb is megtörténik. Tehát, hogy nincsenek ilyen nagyon-nagyon erős szabályok, hogy na biztos, hogy fél év alatt, vagy egy év alatt kipipáltam ezt a történetet, vagy egy hét alatt, vagy jön a következő kapcsolat, és elfelejtem az egészet. Ez nem éppen így működik.
Van egy olyan kifejezés, amit én nem szeretek használni, viszont szakítás alkalmával rengetegen kimondják ezt, hogy soha. Létezik ilyen, hogy soha. Ebben a helyzetben, hogy soha nem jár le a gyász, hogy mindig velünk marad.
Nem hiszem, hogy soha nem jár le a gyász. A gyász lejár többnyire, van úgy, hogy nem, igen, van úgy, hogy nem, de alapvetően lejár. Az egyén emléke, a kapcsolat emléke nem jár le. Tehát, hogy az bennünk marad, belénk ívódik, az életünk részévé válik, és ez nem baj.
Ahogy te is említetted, hogy a szakítás az egy gyászmunka, egy feldolgozási időszak, én akkor azt mondanám, hogy akkor a szakítás bizonyos értelemben halál, hiszen valaminek a végét jelenti. Nincs meghatározott idő, hogy mennyi kell ahhoz, hogy felálljunk. Velünk maradnak az emlékek. De mégis milyen sebeket tudnak... vagy inkább hegeket ebben az esetben magukkal hordozni ezek az emlékek?
úgy érted, hogy milyen típusú hegeket? Tehát, hogy mennyire mélyeket, vagy milyen típusú hegeket?
Milyen típusú hegeket, mennyire mélyeket, és mennyire tudnak ezek esetenként egy bizonyos idő elteltével kifakadni?
Hát, hogy mennyi ideig hordozzuk a sebeket, hordozhatjuk nagyon sokáig, és úgy gondolom, hogy akár le is tehetjük. Tehát nagyon-nagyon sok múlik a kapcsolat mélységétől, jellegétől, a szakítás módjától. Tehát ez nagyon-nagyon meghatározza, hogy mit fogunk és hogy fogjuk ezt viselni, és hogy mi ezzel az egésszel mit kezdünk. Tehát, hogyha mi egyedül nem boldogulunk, akkor kérünk-e segítséget baráttól, ismerőstől, ne adj Isten, rokontól, szülőktől, vagy szakember. Hát, hogy ők nagyban segítenek ezeknek a mélységének az enyhítésében, akár az integrálásban is, hogy ezek jó helyre kerüljenek, hogy felállhassunk, újra kezdhessünk, hogy ne az emlékekbe éljünk, hogy ne a sebeket, a sebek körül forgolódjunk naphosszat. Ezek nagyon fontos dolgok, amelyek igazából visszavezetnek az életbe, visszavezetnek egy új, egy másik normalitásban.
Mennyire tartod jó ötletnek, hogyha egy hosszabb, nyilván ez a hosszabb, ez egy relatív fogalom, de egy időben nagyobb kiterjedésű kapcsolat vége után szinte rögtön beleugrunk egy következőbe. Mennyire lehet az tartós, bensőséges? Természetesen nem szabad általánosítani, de a nagyszámok törvénye talán itt is megállja a helyét.
Igen, nem szoktuk mi javasolni, hogy egyből kapcsolatba ugorjon az egyén. Persze ilyen is van, de ez egy nehezített kapcsolatkezdés lenne mindenképp nagyon-nagyon sok lelki munkával. Mert kapcsolatba ugrani, egy régi kapcsolatból egy új kapcsolatba ugrani, azt jelenti, hogy nem gyászoltam meg. Tehát, hogy viszem, vagy rövidre zárom a gyászom. Mindkettő nagyon rossz. Akár viszem a gyászom az új kapcsolatba, mert hogy részben gyászolom, részben örülök az új kapcsolatnak, akkor most melyik van? Tehát ez egy nagyon ambivalens életérzés. Előbb-utóbb valamelyikből lesz több. És mindkettőt nehéz elviselni a párnak, a másiknak. Hát, hogy visszek valamit magyarul, ami nem tartozik abba a kapcsolatba, és ez nem korrekt. Másrészt viszem azokat a játszmákat, azokat a sémákat, azokat a meg nem oldott emberközi dolgokat, amelyek megint nem tartoznak a harmadik félre. Tehát, hogy ezeket érdemes letenni, elbogozni, tisztázni valamelyest, amennyire lehet, tiszta vizet önteni a pohárba, és úgy indulni egy következő kapcsolatba. A pár családterapeuták azt mondták, hogy minimum 3 hónap, azt mondják, hogy minimum 3 hónap kell egy ilyenfajta feldolgozásnak, lehet, hogy több is kell. Ismétlem, tehát, hogy nagyon sok múlik azon, hogy milyen típusú kapcsolatból lépett ki az ember, mennyi ideig tartott, milyen mély volt, mik kötnek össze, ez mind-mind meghatározza, hogy hogyan történik majd az újraépülés.
Mit jelent az, hogy rövidre zárni a gyászt?
Ez az, amikor az ember sietteti, és azt mondja, hogy nem, most már túl vagyok rajtam, mint hogyha agyból racionálisan meg lehetne ezt oldani, hogy hétfőről kedre, reggel úgy ébredek, hogy azt mondom, hogy na kész, nekem ennyi volt. Ez nem éppen így működik. Lehet, hogy működik 1-2 napot, hogy egy kicsit jobban vagyok, és úgy tűnik, hogy kevesebbet gondolok rá, de hogy ezek jönnek, és visszajönnek. Szoktam mondani a környezetemben, hogy ezeket az érzéseket, érzelmeket úgy képzelem, mint egy fentről induló, a hegyekből induló kis csermelyt, hegyi patakot, aminek útjába áll egy kő, vagy egy sziklácska, de hogy a víz felgyűl, és előbb-utóbb utat tör magának. Tehát, hogy valahol kijön, valahol kiszivárog. Tehát, hogy így vannak ezek az érzelmek is, így működnek, hogy ha elgáncsoljuk, hogyha elzárjuk az útját, előbb-utóbb gyűlnek, gyüledeznek, és utat törnek maguknak. Tehát, hogy kijönnek, jönni fognak.
elzárjuk, vagy elrakjuk a dolgokat. Vannak, akik az egymástól kapott tárgyakat kidobják, esetleg egy dobozba zárják, és elrakják a ház egyik sarkába. Neked mi a véleményed a bedobozolásról?
Én fontosnak tartom, és ezt is a gyász részének tartom, amikor megérkezünk oda, hogy képesek vagyunk, hajlandók vagyunk összeszedni a közös tárgyakat, emlékeket, és ezeket eltenni. Képesek leszünk, vagy megértünk arra, megérkeztünk arra, hogy ezt megtegyük. Ez nem a szakasz elején van. Persze a szakasz elején is meg lehet tenni, dűből, meg nagyon sok erős érzelemből, de mikor az ember úgy rálát, belátja, hogy ennek igazából, ennek a szakasznak, ennek a kapcsolatnak vége, az én életemben a közös emlékeket érdemes bedobozolni, eltenni, vagy eldobni, kinek hogy tetszik. Úgy gondolom, hogy akkor már meglépett valamit, akkor már hát túl van valamin forma. Bármennyire is nem tetszik nekünk, a tárgyaink, a közös tárgyaink meghatároznak, szimbolikus értékük van. Amikor ezekkel leszámolunk, ezzel egy időben érzelmekkel is leszámolunk. Legtöbbször így történik ez.
A tárgyakat ki lehet dobni, el lehet rejteni, de ez az emlékekre nem igaz. Egyáltalán szabad az emlékek ellen harcolni?
Nem hiszem, hogy bármi ellen, ami bennünk történik, szabad vagy érdemes harcolni. Nem érdemes. Alapvetően nem érdemes harcolni. Kell hagyni, hogy jöjjön, hogyha éppen a harag jön, és kell hagyni, hogy indulat jöjjön, hogyha annak az ideje. Nem szabad, nem illik témakör ez. Kell hagyni, hogy történjen.
Eszembe jutott, miközben készültem a műsorra, egy mondat a Harry Potter és a bölcsek kövében, ami a következőképpen hangzik. Rossz úton jár az, aki álmokból épít várat magának. Ezen a gondolaton elindulva én azt kérdezem, hogy meddig szabad álmodozni, hogy egyszer még visszatérhet a kapcsolat?
De álmodozni nagyon jó dolog, és az álmodozás nagyon sok erőt, és nagyon sok lendületet, lelkesedést adhat az élethez, életbe, de ugyanennyire romboló is lehet, amennyiben egy illúzió, és csupán egy illúzió építéséről szól. A kapcsolat visszajöveteléről álmodozni szerintem nem túlságosan jó, mert annak a régi kapcsolatnak, hogyha vége szakadt, annak meg kell halnia. És egy pár dologgal le kell számolni, ami abban történt. Működésre gondolok, lehet, hogy szófordulatokra is gondolok. Tehát ami köztünk megtörtént és nem működött, azt le kell tenni. És amint az előbb is említettem, át kell vedleni, és időt kell hagyni az átvedlésnek valami újba. És amennyiben újba érkeztem, új a személyiségemben némi nemű módosulás is történt, elképzelhetően az övében is. Tehát már nem tartunk ott, már nem a régi kapcsolatban hinnénk, hogyha újra felvennénk a szálat, hanem az itt és mostban történhető kapcsolatban, ami köztünk megtörténik. A sebeinkkel, a változásainkkal, az újabb elhatározásainkkal, és a többivel, és a többivel. Tehát nem érdemes a régi kapcsolat után áhítozni, álmodozni, hanem az a kérdés, tudunk-e valamit kezdeni, akarunk-e, fejlődtünk-e akkorát, építkeztünk-e akkorát, hogy újra felvegyük-e, hogy újra felvegyük ezt a fonalat. Tehát inkább ez a kérdés, hogy a jelenünkbe belefér-e az, hogy mi újra kapcsolatba legyünk, és semmiképp sem a múltbeli kapcsolat foszlányaiból kellene valamit felmelegíteni, és azzal kezdeni valamit.
Apropó felmelegítés, sokan mondják, hogy a töltött káposzta felmelegítve nem jó, azaz ha egy pár szakított és újra összejönnek, akkor annak nem lesz jó eredménye, vagyis még egyszer szakítani fognak. Nincs olyan eset, amikor a töltött káposzta melegítve is jó lehet? Esetleg egy kicsit megfűszerezve? Gondolok itt arra, hogy mindkét fél tanult a hibáiból, és másképpen állnak a párkapcsolatukhoz, és egymáshoz. Hát ez, amit az előbb te is említettél.
Igen. Hát nagyon sokszor felmelegítik a káposztát, és fűszerezik, és igazából a családterápia és a párterápia is erről szól, hogy melegítik, és fűszerezni próbálják a kapcsolatot, és nagyon sokszor működik, különben nem csinálnák. Tehát, hogy van ennek értelme, és azt is tudjuk, hogy vannak olyan kapcsolattípusok, amelyek egy életen át civakodásból, szakításból és újrakezdésről szólnak, ilyen Héjanász a zavaron című történetről szólnak, és ez egy típusú kapcsolat, egy típusú működési mód. Nem tudom, hogy melyik járható, ezt a két egyén dönti el mindig, hogy számukra az a kapcsolati típus működik, hogy szakítunk és újrakezdünk. Nekem olyan ismerősöm, akik ötször házasodtak már újra, és van olyan is, aki, és gondolom erről többet tudunk, akik egy nagyon erős nem kimondása után többet nem melegítettek semmiféle kapcsolatot vagy káposztát. Nincs recept. Tehát, hogy az egyének eldöntik, hogy nekik milyen kapcsolati forma működik. Mi meg nem törhetünk pálcát fölöttük. Tehát, hogy nem mondhatjuk azt, hogy de az a jó, vagy ez a jó. Tehát az a jó, ami a két embernek jó. És az összes többi, aki a környezetében van, elfogadja. Vagy nem.
Beszéltünk itt már többet az időről. Tegyük fel, hogy lejárt egy kapcsolat, vége, eltemettük, nem rövidre zárva, hanem rendesen megtörtént a gyászmunka. Mikor és miből, inkább itt a miből a kérdés, érezzük azt, hogy készen állunk egy új kapcsolatra?
Hát jó kérdés. Hát mikor tudunk másra nézni, amikor nem az előzőt látjuk az arcokban, a mozdulatokban, nem azt keressük, és nem azt látjuk a mindenféle arcban, mozdulatban, megnyilvánulásban. Amikor úgy tiszta szívvel érezzük, hogy tényleg jöhet az új, jöhet a más, jöhet a változás az életünkbe. Nem is tudom, hogyha erre vannak jó szavak. Azt hiszem, hogy ez egy nagyon erős belső szobás történet, amikor úgy megszületik és érezzük, hogy de igen, most már jöhet, most már kész vagyok rá.
Van egy másik idézőjelben kedvelt téma, hogy vigyem el az új páromat majd, amikor lesz egy olyan helyre, ahol voltam az előzővel is, esetleg valamilyen szinten az a hely meghatározta a kapcsolatunkat. Ennek van valóság alapja, vagy ez már csak ilyen szőrszál hasogatás?
Hát az a kérdés, hogy miért akarod elvinni az új párodat ugyanoda?
Mondjuk egy kedvenc kávézó.
És számodra nagyon kedves.
Igen, tegyük fel, vagy ugye ott vannak, hogy közösen elmentünk egy kirándulásra, mondjuk egy nyaralóhoz. Közösen utaztunk azzal az autóval. Közösen voltunk abban a lakásban, ahol az egyik fél lakik most. Nyilván el lehet adni az autót, le lehet cserélni a lakást, és ezt a hógolyót itt hosszan lehet a hegyen lefele gurítani, de azért ez már egy túlzás kategória, szerintem.
Hát képzeld el, hogy a szakítással foglalkozó szakembereknek nagyon sokszor ez a furcsa ötlete támad, és szoktak ilyet mondani, hogy amennyiben lehet, költözzenek el, amennyiben lehet, és vannak ilyen jelentős közös tárgyak, adják el lehetőleg az érzékeny periódusban, abban a leszakadási, vagy az éppen újra épülési, építkezési periódusban ne menjenek el azokra nagy kedvenc helyekre, tehát hogy ezek azért el szoktak hangzani, de hát kedvenc kávézót nem zárattatsz be, nincs erre sem erőt, sem hatalmat, viszont azt teheted, hogy nem oda jársz. Hogyha még úgy érzed, hogy az róla szól, vagy ráemlékeztet, vagy rátok emlékeztet, ezt meg lehet tenni.
És egy ilyen furcsa bennfentes kérdés, hogy mennyire illik, vagy mennyire jó beszélni az aktuális párunkkal a múltbéli kapcsolatainkról, kalandjainkról. Egyrészt tisztázzuk, elmondjuk, nyílt lapokkal játszunk, másrészt ott van az, hogy megjelenik a hasonlítgatás, elkezdődik az, hogy jó, akkor az előzővel így csinálta, most akkor velem is így kéne, vagy nem jó, vagy az tetszett neki, nem tetszett neki, és lehet, hogy alapból beindul egy ilyen mi lenne, ha gondolkodás.
Hát én úgy gondolom, hogy el lehet mondani dolgokat az előző kapcsolatról, itt megint a mérték a kérdés, tehát hogy mennyit kell elmondani ebből, tehát hogy a legintimebb, legbelső szobásabb ügyeket tényleg az új személyre, az új szerelemre kell bízni, tehát hogy tényleg ez az ő ügye, tehát hogy tényleg kell neki ezzel foglalkozni. Úgy gondolom, hogy nem. Tehát, hogy vannak olyan belső szobás ügyeink, amelyek csak ránk tartoznak, nem árt, hogyha csak abban a kapcsolatban maradnak. És igen, a legbelső ajtót jobb, hogyha nem törjük egymásra, úgy meghagyjuk a titkainkat, mindenkinek vannak titkai, meghagyjuk a titkainkat magunknak és egymásnak. Tehát, hogy sem kérdezni nem érdemes a másikba olyan ügyekről, amiről érzed, hogy feszélyezi, vagy még nem tartozik rátok, vagy ő még nem tartott, hogy erről beszéljen és fordítva. Tehát, hogy nem kell azzal kezdeni új kapcsolatot, hogy most mindent elmondok neki, hogy tudja, és én tiszta lapokkal akarok kezdeni. Igen, de lehet, hogy az sok. Tehát, hogy ennek is idővel lassan-lassan, hát lassan adagolva eljön az ideje, és vannak olyan titkok, amikre meg nem jön el az idő, tehát, hogy azokra meg nem kell időt szállni, mert ránk tartoznak.
Sok békát kell megcsokolni addig, ameddig megtaláljuk az igazi herceget, hercegnőt, tartja a mondás. Valakinek egyből sikerül, de azt hiszem ez a ritkább eset. Beszélhetünk határról a keresés tekintetében?
Hogy hány békát kell megcsókolni, amíg megtalálom?
Igen.
Hát nem biztos, hogy az a nagy cél, hogy az első békánál kikössek. Az sem cél, hogy ne. A pszichoszexuális fejlődésnek, fejlődésről beszélünk, egy útja van, ami útkeresésről szól. Ami arról szól, hogy több egyénnel, több párkapcsolati formával, több személyiségtípussal találkozom, több intimitás formát próbálgatok. Itt nem szexualitásra gondolok, intimitási formákat, hogy jó neked, hogy szeresselek, és nekem hogy jó, hogy szeress, és mi ebből ketten mit tudunk csinálni, így értem. A szexualitás egy következő állomás. Tehát, hogy több ilyen történik általában, amíg megérzem, hogy igazán melyik az enyém, hogy mi az otthonos, hogy miben érzem jól magam. És igen, ehhez több béka kell. Egy béka alapján nem biztos, hogy ki tudom mondani. Van ilyen is, de többnyire nem tudom kimondani, hogy igen, ez a nagy tuti, ő a nagy ő.
És ha már nagy ő, hát sokan mondják azt, hogy várom az igazit, várom a nagy őt, de ezt miről lehet felismerni, már ha egyáltalán fel lehet?
Igen, ezt én is nagyon sokat hallottam annak idején, hogy kell várni a nagy őrem, mert csak egy van. Hát nem tudom, hogyha csak egy van, úgy gondolom, hogy van úgy, hogy nem csak egy van, miközben nem az a cél, hogy több legyen, tehát hogy én egyáltalán nem kapacitálnám az embereket arra, hogy csak úgy váltsanak, és csak úgy kidobjanak kapcsolatokat, embereket az életükből, de De van úgy, hogy az ember életében nem csak egy nagy ő van. És ezt megint szoktuk érezni, hogy igen ő az, akivel érdemes, aki mellett úgy jó az élet, úgy megszépül nagyon sok minden, aki mellett jobbnak érzem magam, akivel könnyű szeretni, akinek a környezetében jó lenni. Tehát ezeket mind szoktuk érezni, hogyha a nagy ő vonzás körébe kerülünk.
Tehát akkor a nagy ő is bizonyos értelemben csak egy béka, aki egy kicsivel szebb béka.
Nem csak egy béka, éppen ő a béka. Igen, éppen ő a béka, aki mellett jónak érezzük magunkat. Vagy nem is jónak érezzük magunkat, olyannak érezzük, vagy annak érezzük magunkat, aminek jó lenni nekünk. Tehát, hogy valami olyasmit hoz ki belőlünk, aminek jó lenni, amiben jó létezni. És reméljük, hogy ebből az érzésből minél többet kapunk, vagy minél hosszabb ideig kapjuk.
Zárjuk akkor azzal a beszélgetésünket, hogy mi a teendő akkor, ha úgy érezzük, hogy elengedtünk valakit, akivel boldogok voltunk, és újra vele szeretnénk lenni, de egyrészt félünk, hogy mi lesz, másrészt nem tudjuk, hogy hogyan kezdjük hozzá a visszatérést, már ha az újrakezdésnek egyáltalán van értelme.
Azt hiszem, hogy erre a kérdésre részben válaszoltam már, hogy nem biztos, hogy az az újrakezdés, hogyha a régire vágyunk. Én azt gondolom, hogy az az újrakezdés, amikor letettem a régit, amikor látom az új perspektívákat, lehetőségeket, akár élek is velük, és a nagy keresgélésben és a hosszas keresgélés után mégis oda kötök ki, hogy mégiscsak ő az, és ő is azt jelzi nekem, hogy mégiscsak én vagyok neki a nagy ő. Tehát, hogy akkor érdemes ebben a régi történetnek a felmelegítésében gondolkodni. Alapvetően meg nem hiszem, hogy ez az irány, hogy régi ügyeket kell újra meg újra melegítgetni. És különösen nem fiatalkorban, tehát, hogy ebből indultunk ki, hogy nem házasságról és nem olyan felállásról beszélünk, amikor bizonyos szálakat valamelyest melegen kell tartani. Itt a nagy próbálgatások időszakáról beszélünk, és nem biztos, hogy az a próbálgatás, hogy mindig a réginél kötünk ki.
Legyen ez a zárszó. Kinga, kezdünk a műsoridő végéhez közeledni. Köszönöm, hogy a mai Összhang vendége voltál.
Köszönöm, hogy meghívtál, és nagyon-nagyon hamar lejárt ez a műsoridő. Észre se vettem.
Futott velünk az idő.
Igen.
Hölgyeim és uraim, ennyi fért a mai Összhangba, amelynek műsorideje ezennel lejárt. Dr. Bak Miklósi Kinga pszichológusnak, egyetemi tanárnak, a Marosvásárhelyi Művészeti Egyetem Tanárképző Intézetének vezetőjének köszönjük a válaszokat és a beszélgetést. A hallgatóknak külön köszönet és tisztelet a figyelmükért. Lassan 19 óra, így át kell adnunk a stúdiót. Most búcsúzom. A mai Összhang szerkesztőjét, Nagy Bodó Szilárdot hallották. Kérem, ha tehetik, hallgassák a továbbiakban is a Marosvásárhelyi Rádiót, a Székelyföld hangját, ami értünk van és rólunk szól. Vigyázzanak magukra, vigyázzanak egymásra. Viszont hallásra!
Az Összhang és az egész édességkedvelő világ megbízható partnere a Qualitas Kft. Igazi kürtős kalácsot készítenek. Azt hitte, 15 év után eltűnt? Na nem! Csak újjászületett és újból megnyílt a Tulipán utca elején. A megszokott kürtős kalács minőséggel és baráti árakkal várják a kedves vásárlókat a hét minden napján. Minőség jó áron, mint az elmúlt 15 évben minden nap.